koraszülött volt, 24 hétre született, 920 grammal és 34 centivel. Volt egy csecsemőkori agyvérzése, illetve oxigénhiánya, aminek következtében sérült a mozgásközpontja. Ennek ellenére olyan körülbelül 10 éves koráig tudott bottal járni, ezután lett egy állapotromlása, aminek következtében kerekesszékbe került. Ilyen szakszerűen tud Bakáról fogalmazni Alexa, akit nagy szeretettel köszöntünk körükben. Szia Alexa, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szia Dalma, köszönöm a meghívást.
Mesélj a speciális igényeidről.
Speciális igénynek talán az akadálymentesítést nevezhető, mert ugye kerekesszékkel közlekedem, tehát az, hogy mondjuk szélesek legyenek az ajtók, például lakáson belül, vagy át tudjak férni, vagy járjak mondjuk most egyetemen, ahol van rámpa intézményen kívül, illetve intézményen belül lift, talán így ezt nevezném speciális igénynek.
Hogyan épülnek fel a mindennapjaid?
Ameddig nem volt a vírus, addig reggel felkeltem, elmentem egyetemre, ott voltam délután, és hazajöttem. Most, hogy itt a vírus, ez is hasonló, csak reggel felkelek, bekapcsolom a gépet, beülök az online órára délután, és nem megyek sehova egész nap. Úgyhogy ez most így kicsit megváltozott. Tehát az a rutin, ez pont kiesett nekem, ami tök jó volt, ameddig megvolt. Úgyhogy most újfajta rutint kellett kialakítani, és azért ehhez bele kellett szokni, hogy anélkül legyen egy napi rutinom, hogy amúgy nem unom el, meg egyáltalán motivációm van ehhez az egész itthoni rutinhoz. Meg ugye próbálok magamnak minden mellett, meg az egyetem, meg az online oktatás, meg az ilyen-olyan beadandók mellett szabadidőt is tenni, ez főleg hétvégente van, amikor vagy itthon vagyok ugye anyukámmal, meg a saját kutyusommal, vagy pedig kimegyek a menhelyre gazdikereső kutyusokat sétáltatni.
Mire van a legnagyobb szükséged?
Azt hiszem, hogy személyi segítésre, mert ugyanazt mondtam a speciális igénynél, hogy az akadálymentesítés fontos része, de belegondolva nekem valamennyi segítségre szükségem van, például öltözésnél, tehát erre a fajta segítségre mindenképpen szükségem van ahhoz, hogy mondjuk el tudjon kezdődni a napom, úgyhogy azt hiszem, hogy talán ezt mondanám. Legyen mellettem egy ember, akire mondjuk tudok számítani olyan helyzetekben, amit mondjuk egyedül nem tudok elintézni.
Melyik volt életed legmeghatározóbb időszaka? Miért?
Hát 2018-ban engem felvettek az ELTE-re, magyar alapszakra, Budapestre, és nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, hogy én akkor ELTE-s leszek, és magyar szak, és oda fogok járni. Kirepülök a családi fészekből. Igen, nem, csak ugye a kollégium része az nem jött össze, meg a speciális igényeim miatt azt nehezebben is nem tudtuk volna egyszerűen megoldani, hogy mondjuk a személyi segítés az ott nekem biztosítva legyen. Úgyhogy elmentem a mozgássérült emberek rehabilitációs központjába, hogy akkor nekem kollégium helyett az tökéletesen megfelel, és akkor majd onnan bejárok az egyetemre. Igen ám, csak amikor egy teljesen integrált közegbe felnövő fiatal felnőttet bedobnak egy olyan közegbe, ahol csupa-csupa sérült van, és nálam sokkal sérültebbek is, akkor az úgy az eléggé gyomron vágja az embert, meg elgondolkodik a dolgokon. 5 hetet voltam egyébként, 5 hetet voltam Budapesten, és utána azt mondtam, hogy akkor ennyit nem ér az ELTE diploma, teljesen rámenjek mentálisan, meg lelkileg arra a közegre, ami viszont a merekben ott volt, hiába jártam ki az egyetemre. Úgyhogy akkor szépen hazacuttoltam, és akkor passziváltattam a fél évemet, és ott ugye elég nagy újratervezés volt az életemben annak kapcsán, hogy akkor Budapest nem jött össze, akkor ugye hova tovább. És akkor így kötöttem ki a Nyíregyházi Egyetemen, csak a Nyíregyházi Egyetem az régen tanárképző volt, és én azt tudtam, hogy semmiképpen nem akarok tanári szakra menni. Akkor keressek egy olyan szakot, ami nem tanári szak, de érdekel. Így találtam meg a szociálpedagógia szakot, ahova föl is vettek. Úgyhogy talán ezt mondanám így a legnagyobb mérföldkőnek az elmúlt évek során.
Az ott látottak az egyetemen, az ELTE-n érzelmileg mennyire erősítettek meg téged, vagy talán mennyire ébresztettek rá arra, hogy te talán sokkal jobb helyzetben vagy, mint mások. Azóta hogyan éled az életed?
Én nagyon-nagyon sokáig sirattam időzőjelesen, hogy nekem ott kellett hagyni az ELTE-t. Tehát talán egy kicsit túlzás, de állítom, hogy valamilyen mértékű gyászfolyamaton is átmentem, hogy elengedjem azt az eltés vágyámat, meg azt az eltés jövőképet, amit én szerettem volna, és akkor elfogadjam, mert az egy nagy egyetem, de ettől függetlenül segítőkészek voltak. Hallgató, hogyha mondjuk akadálymentesítési probléma volt, mert mondjuk nagy ajtó, ha nem fért el a kerekezték, vagy ilyen szűk ajtóval nem fért el a kerekezték, akkor megoldották, kinyitották, megkérdezték, hogy van-e szükségem segítségre, meg minden. Viszont akkor itt az ellentéte a Nyíregyházi Egyetem, ami meg ugye egy nagyon kicsi egyetem az LD-hez képest. Maga a szakomon is sokkal-sokkal kevesebben vagyunk, mint amennyien magyar szakka, annak idején jelentkeztünk, és itt mondjuk pont a családiasságát szeretem ennek az egésznek, mind a hallgatótársaimat, mind mondjuk a tanárokat ismerjük, azért jóval személyesebb kapcsolat is tudott így kialakulni közöttünk, mint azért egy nagy egyetem hallgatói, meg ő tanárai között valószínűleg, úgyhogy igazából én örülök, hogy végül itt közöttem.
Ugyan már beszéltünk az elfogadásról, de hogy említettem, 10 éves korodig tudtál járni. Azt, hogy lett egy állapotromlásod, hogyan fogadtad el? Vagy mit érzékeltél belőle?
Az, hogy eddig tudtam járni, most pedig már olyan fájdalmai vannak, hogy nem. Még azelőtt volt, hogy nekem lett egy csípőműtétem, hamarabb kerültem kerekesszékbe, mint ahogy a műtétnek történt, de a műtét se hozott olyan szintű állapotjavulást, hogy akkor engem vissza tudtak volna tenni, úgymond, vagy vissza tudták volna hozni azt az állapotom, ameddig bottal jártam, meg nem is nagyon javasolta a kezelőorvosom. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy igazából tök nagy buli, mert lehet rodeózni a folyosókon, lehet megkérni az osztálytársakat, hogy toljanak és rodeózzunk a folyosókon, úgyhogy igazából nem nagyon rokkantam bele idézélesen abba, hogy akkor bot helyet kerekezték.
Akkor mondhatjuk, hogy ez érzelmileg nem sokat változtatott téged?
Egyáltalán nem. Annyi, hogy ugye ameddig tudtam járni, hosszabb távokat alapból előtte is kerekesszékkel tettem meg, most csak annyi volt a különbség, hogy a rövidebb távokat is kerekesszékkel tettem meg. És más úgy nem is érzékeltem abból, hogy nekem most romlott az állapotom, és akkor kerekesszék.
Hogyan fogadtak el a csoporttársaid, és mennyire volt frusztráció köztetek?
Érdekes, mert egyáltalán nem. Tehát nagyon kevesen vagyunk, 7-en vagyunk a szakomon. Itt szociálpedagógusok, egy másodéves szoktatások. Egy fiú kivételével csak lányok. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon szerettem a csoporttársaimat. Teljesen befogadtak az első perctől kezdve. Simán segítettek, hogyha kértem, akkor ugye kifejezettem, de volt olyan, hogy maguktól felajánlották. Úgyhogy frusztráció, vagy így megkülönböztetés egyáltalán nem volt se az ő részükről, se a tanárok részéről.
De saját könyvesblogot is vezet. Milyen célból hoztad létre? Mi az elvárásod a jövőben tőle?
Kellett egy hely, ahol fel tudom pakolgatni, hogy milyen könyveket olvastam, és mi róla a véleményem, és akkor az legyen egy helyen, hogy én is később vissza tudjam majd keresni. Ezzel kezdtem el 2015 nyarán emlékeink szerint, és azóta elég szépen kinőtte magát, mert vezetek rajta egy tabucik sorozatot, ami a saját állapotom kapcsán felmerülő gondolatokat, vagy így helyzeteket írom le. Nagyon sok magyar szerzővel csináltam rajta interjút, ugye vannak rajta a könyvértékelések. Még mindig egy jó kis hely, ahova ki tudom írni, hogyha éppen van valami, meg ugye kerülnek rá saját írások is. Konkrét célom, mondjuk pénzkeresési célom nincsen vele, mert nekem ez főképp szórakozás, meg kikapcsolódás.
Költészettel is foglalkozol, és könyveket is írsz. Ki indított el ezen az úton?
Nagymamám, a pótnagymamám magyar tanár volt, és egyik nyáron, amikor rám vigyázott, akkor totálisan véletlenül elkezdtünk leírni egy történetet, illetve akkor, amikor óvodás voltam, nem tudtam írni, úgyhogy én diktáltam, és ő leírta. És azt fogom elfelejteni, egy plüskutyára szólt, aki élővé tudott változni az ő kisgazdája számára, és én ezzel elsőbe, még mesemondó versenyt is nyertem, és ez egy olyan jó visszacsatolás volt, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor kezdjünk el írni, és akkor voltak rövidebb történeteim, utána voltak hosszabb történeteim, nagyon sok novellát írtam, de például verseket, érdekes mód, csak a gimi első osztályába kezdtem el írni, amikor a magyar tanárom kiadott egy olyan feladatot, hogy akkor írjunk verset az őszről, és akkor utána jöttem rá, hogy amúgy verset is tudok, meg szeretek írni, de a próza az még mindig közelebb áll hozzám. És az főleg romantikus, regényekből meg novellákból van kicsit más téma, tehát ott például a romantikán kívül írtam meg fantazit, de azt még mindig olvasni szeretem szívesebben, mint írni, de tényleg ez a romantikus, realista vonal, amit inkább szeretek csinálni, vagy képviselni, úgymond.
Kutyusoddal hobbiszerűen dog dancing nevű sporttal is foglalkoztok. Mesélnél nekünk erről?
Épp az interjú előtt lett vége egyébként az óránknak. Ez egy engedelmességi sport egyébként, ahol a kutya és a gazda egy úgynevezett kürtadelő zenére, ahol különböző trükköket mutat be mind a kutya, mind pedig a gazda is van általában egy felépített koreográfiája. Ennek már van Európa-bajnoki, illetve világbajnoki szintje is. Nem célom azt, hogy versenyezzek vele, tényleg inkább maradjunk a hobbi szinten, és ez is jó, mert látom, hogy a mi kapcsolatunkon is nagyon sokat javított, sokkal jobban figyel rám a kutya, sokkal jobban apró jelekből is tudja, hogy mit szeretnék, plusz ugye egyrészt élvezi, meg szívesen csinálja, másrészt ugye fizikailag is, mentálisan is lefárasztja, és azért egy lakásban tartott kutyánál ez nem utolsó zárban.
Ennek a hobbiszerű sportnak a technikai részébe avasd be minket, légy szíves!
Hát van egy tanárunk, aki Skype-on keresztül oktat minket, különböző trükköket kezdtünk el. Igazából még tavaly júliusban volt az első alkalom. Vannak a dinamikus trükkök és a nem dinamikus trükkök. A dinamikus trükk az általában helyváltoztatással is jár. Ugye nem dinamikusnak pont az a lényege, hogy idézésen a kutya egy helyben végzi mondjuk egy ültetést vagy egy fektetést, még dinamikusnak például a kerekesszéke megkerülése vagy egy bújon megkerülés minősül. Nehezebb, mert ugye teljes testtel vagy lábbal nem tudok a kutyának segíteni az adott trükk kivitelezésénél a kerekesszék miatt, szóval teljesen készsegítség az, amit én tudod nyújtani a Dodónak, mert Dodónak hívják a kutyusomat. Így hosszabb, meg azért lassabb lépésekbe is lehet haladni. De egyrészt azt látom, hogy gondolkodik a kutya, hogy én mégis mit szeretnék. Másrészt ugye lassabban dolgozunk, kisebb lépésekbe haladunk, és amit megtanul, én azt látom, hogy sokkal biztosabban tanulja meg, mintha mondjuk idézőjelesen egészséges két lábon járó ember lennék, és tudnék neki több segítséget adni, mert nem a saját segítségemre alapoz a kutya, hanem előbb-utóbb elkezd magától rájönni arra, hogy én mit szeretnék, és akkor erre kap egy megerősítést, és vezényszót, illetve klikkert kapcsolok hozzá, úgyhogy elég hamar leesnek neki még az új feladatok is.
Hogyan értékeled a társadalom viszonyulását hozzánk sérült emberekhez? Mit gondolsz, mit kellene változtatni, és hogyan lehetne?
Sokat változott, meg sokkal empatikusabbak, elfogadóbbak szerintem a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, de talán még mindig hamarabb elfogadják azt a fogyatékosságot, ami látható. Tehát lehet, hogy hamarabb nyújtanak segítőkezet egy kerekesztékesnek, egy vaknak, egy siketnek, mint mondjuk egy olyan fogyatékosság, ami nem feltétlen látszik, mint az autizmus esetében. Szerintem a gyerekeknél kell elkezdeni a felvilágosítást, az, hogy a gyerek ne féljen attól, ha mondjuk a kortársa más, mint ő, és akkor mondjuk ezt hazavigye, elmesélje a szülőnek, és akkor a szülő is máshogy el hozzá, mert végül is a jövő generációja az, aki tud változást hozni ebbe a témakörbe. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy a szülő se mondjuk szidja meg a gyereket, hogyha megbámul egy kerekesztékest, mert a kerekesztékesnek főleg saját magamba kiindulva, ha a gyerek megy oda, tök random, és mondjuk kezdi el tapogatni a kerekesztéket, vagy mondjuk bámulja meg az utcán, akkor mondjuk kevésbé feszélyezett, hogy ugyanezt teszi egy szülő is. De hogyha ezt már gyerekként megszokja, hogy amúgy vannak tőle eltérő emberek a társadalomban, akkor ugye felnőttként már nem fog rájuk furcsa szemmel vagy felda szemmel nézni, úgyhogy mindenképp gyerekkorba kell elkezdeni az érzékenyítést szerintem ebben a témában. És még van hova fejlődnünk. Tehát, egyrészt érzékenyítési részen, másrészt azért akadálymentesítési területen se ott vagyunk, mint mondjuk a fejlettebb országok.
Ha átlagos életet élhetnie, most hol lennie?
Nem tudom, mert azt sem tudom elképzelni, hogy milyen az átlagos élet. Tehát most definiáld nekem az átlagos az, hogy tudok járni, vagy az, hogy olyan lakásban élek, ami teljesen akadálymentes. Ebbe születtem bele, ebben nőttem fel, nekem ez az átlagos, meg ez a normális, és jelenleg én úgy érzem, hogy én jó helyen vagyok.
Mi a legfőbb vágyad?
Az, hogy vége legyen ennek a nyavajás Covid-nak, mert már a hócipőm tele van vele, és jó lenne visszatérni a normális élethez, a Covid előtti, maszk előtti, vírus előtti élethez. De szerintem ezzel nem csak én vagyok így, hanem azok, akik most hallgatják ezt a beszélgetést is. Ha eltekintünk a vírustól, akkor szeretnék arra rámutatni, meg megmutatni az embereknek. Ezért kezdtem el a dog dancinget a saját kutyusommal, ezért sétáltatok menhelyen gazdikereső kutyusokat. Ezért voltam például siklóelnyőzni 2 éve, hogy attól, hogy valaki keretesztékes, attól még tud teljes életet élni, és tud olyan életet élni, amire érdemes lesz időskorában visszaemlékezni. És hogy nem kell minket sajnálni, mert azzal nem vagyunk előrébb.
Ennél jobb befejezése ennek a beszélgetésnek nem is lehetett volna. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.